Békesség néktek, testvérek! Isten igéjét fogom most olvasni. A Lukács evangéliuma 18. része, 8. versének a második feléből. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg. Lukács evangéliuma 18. fejezet, 8. versének a második felét. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet e földön. Drága Úr Jézus, mi a te eljöveteledre különösképpen gondolunk a következő napokban. Nem mint, hogyha csak ezekben a napokban gondolnánk erre, Uram. De most erre gondolunk, úgy, ahogy máskor is. És erre nézve szeretnék igét hallani, Uram, nem pusztán az én számból, nem pusztán a gyülekezetben, hanem tőled, Úr Jézus. A te kegyelmet biztosítsa a számunkra a gonosz munkájával szemben, hogy meghallhassuk, Uram, mennyből hozzánk szóló üzenetedet, szavadat, és ez, ami életünket formálhassa tovább, egészen addig, amíg befejezed a munkát, és el nem jössz életünk. Amen. Foglaljunk helyet. Kiragadtam most ezt a fél mondatot, vagy hát ezt a mondatot ebből a történetből, és nem is fogok beszélni arról a példázatról, amit az Úr Jézus a 18. részben előad, bár a Biblia magyarázók azt mondják, hogy nem szabad kiragadni a szövegkörnyezetből egy-egy igét, de alapvetően igaz az a megállapítás, de a Szentírásban nagyon-nagyon sok olyan igét látunk, amit az Ószövetségből idéz az Új Szövetség, és kiragadja a szövegkörnyezetéből, és ad neki egy igazi isteni magyarázatot, és behelyezi egy másik szövegkörnyezetbe. Hát persze a Biblia egészéről nem fogok lemondani, és nem rugaszkodunk el a Szentírás üzenetétől, de most nem ebből a megvilágításból közelítjük meg ezt az igét, hanem egy másik oldalról. Elmondom dióhéjban, hogy miről fogok beszélni ezen a délelőttön. Az első, amiről szeretnék szót ejteni kicsit részletesebben, az három bibliai történeten keresztül az, hogy hogyan lehet viszonyulni egy embernek a bűnhöz. Aztán szeretnék majd valamivel rövidebben szót ejteni arról, hogyan lehet viszonyulni Jézus Krisztushoz egy embernek, szintén három bibliai történeten keresztül, majd fel fogok tenni két adventi kérdést. Ezen kell majd gondolkodjunk, és erre kell majd választatjuk. Nézzük tehát azt, hogyan viszonyulhat valaki a bűnhöz. Három olyan bibliai történet és bibliai szereplő áll előttünk, akik valamilyen viszonyban voltak Istennel, vagy valamilyen viszonyban voltak az Úr Jézus Krisztussal, és szerették az Isten embereit, szerették az Isten üzenetét, szavát hallgatni, de egy adott helyzetben mégis ellene álltak annak, amit szerettek, mert kiderül, hogy valamit jobban szerettek, és ez a valami a bűn volt. Volt egy kapcsolódásuk a bűnhöz, volt egy erős viszonyuk a bűnnel, és hiába volt a felszínen jó kapcsolatuk Istennel, vagy az Isten emberével, az Úrral való kapcsolat igazán nem jött létre, hanem elfordultak attól, amit Isten akart. Az első ilyen bibliai szereplő Dáriusz király. Az ő történetét Dániel könyvében olvassuk a 6. részben. Dáriusz király az akkor már tapasztalt államférfiút, köztisztviselőt vagy főtisztviselő Dánielt már nagyon szerette, hiszen több birodalom életében is, uralkodók életében is szolgál ez a Dániel, ott van a legmagasabb pozíciókon, a legmagasabb tisztségekben, szakmai hozzáértése, szellemi érzékenysége, álommagyarázatai, szellemi meglátásai nagyban segítették az uralkodóknak a munkáját. Dárius király is felfedezi ezt, a hatalmas perzsa birodalmat felosztja 120 kisebb tartományra, ezeknek az a vezetői pozícióira megbíz 120 tisztviselőt, és ezeknek van három főnökük, a tisztviselőknek van három főnökük, az egyik Dániel. Olyan jól szolgál ez a Dániel, olyan okos, olyan intelligens, olyan talpra esett, olyan nagy tapasztalat áll már mögötte, hogy Dárius király elhatározza, őt teszi a három igazgatónak, a fő igazgatójává, a 120 tisztartónak és a három igazgatónak a vezérévé. Ez a lépés, amely megfogant ő benne. Hát persze a féltékenység rögtön a másik kettő igazgatóban, a tisztartókban felébred, és próbálják Dánielt valahogyan bevádolni, hibát találni a munkájában. Nem találtak. Majd Jézusnál is próbálnak hibát találni, de nem lehetett. Egyszerűen fedhetetlen és igaz volt ez a Dániel. Sem a munkájában, sem az életvitelében nem találhattak semmilyen szakmai vagy erkölcsi kifogást, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan foghatják meg ezt a Dánielt. És megtaláltak egy kiskaput, ahogyan megfoghatják. Amiben először bele tudtak kapaszkodni a Dániel esetében, az a Dánielnek a hite. Semmi másban nem tudtak belekapaszkodni. Nem tudtak máshol támadási felületet találni Dániel életében, csak az ő hitét. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy ilyen emberek legyünk, akiknek a hitén tudnak támadási felületet találni, de sehol máshol. Sem az erkölcsükben, sem az etikájukban, sem a szakmai hozzáértésükben, sem az életvitelükben, sem a családjukban nem találhatnak az emberek kapaszkodót, vagy az ördög maga sem, hanem egyedül a hitükbe tudnak beleakadni. Legyünk ilyen emberek mi is, mint Dániel. Hát ezt támadták meg, az ő hitét, de ezzel önmagában kevésre mentek volna, hogyha nem ismerték volna, hogy mi a gyenge pontja Dárius királynak. Dárius királynak a gyenge pontja éppen az, amiről az imaórán is hallhattunk, amiről egy hónappal ezelőtt tartottam igehirdetést a gyülekezetben, éppen sok-sok szó visszaköszönt, sok-sok gondolat abból, amit én is elmondtam, Kálmán mostani szolgálatából, de az Úr bizonyára ezt akarja erősíteni közöttünk, felfúvalkodott volt és gőgös. Nagyon szerette magát. Nagyon szerette, hogyha előjön az, hogy itt azért ő az uralkodó. Itt azért neki dukál, neki jár a külön megtiszteltetés, ő azért megérdemli, hogyha hajbókolnak előtte, ha imádják. Na, ezt a gyenge pontját ismerték Dárius királynak, azt mondták ezek az igazgatók, ezek a tisztartók, persze alapvető szándékukról mélyen hallgatva, kedves Dárius király, arra az elhatározásra jutott a mi tanácskozásunk, amikor összejöttünk messze földről sokan, hogy adjál ki egy törvényt, hogy nem szabad 30 napig mást imádni, máshoz folyamodni, hanem csak egyedül te hozzád. Nem szabad senkitől kérni, csak egyedül tőled. Senki senkitől nem kérhet semmit, csak egyedül tőled. Senki senkit nem imádhat, csak egyedül téged. Na, Dárius király rögtön ráállt erre a tanácsra. Nagyon tetszett neki ez, hogy az ő hiúságát meglegyezgették ezek az ő emberei. Kiadta a parancsolatot, kiadta a törvényt. Azt olvassuk, hogy Dániel, amint meghallotta ezt a rendelkezést, felment az ő házába, az ablakok nyitva voltak Jeruzsálem felé, hosszú idő óta fogságban élt már Izraelnek a népe, előbb a babiloni, majd a perzsa birodalomban, és kitárta távol lévő Jeruzsálem felé az ablakait, és leborult és imádkozott. Térdeire esett, és könyörgött, és hálát adott. Ezek az emberek kilesték, és mentek oda a királyhoz. Darius király, a Dániel! Ej, tudtuk mi, hogy mindig megbízhatatlan és aljas szándékú, nem tisztelt téged igazán csak a felszínen. Ő az ő istenétől kért. Ő az ő istenét imádta. Be kell vetni az oroszlánok vermébe. Perzsák és médek visszavonhatatlan törvénye szerint a parancsot adtál, hogy aki mást imád, mástól kér, az be kell dobni az oroszlánok vermébe. Darius király próbálta menteni a menthetőt, nem akart ő Dániellel semmit csinálni. Nagyon szerette Dánielt. Nagyon tisztelte az ő hitét, az ő egyenességét, az ő szolgálatkészségét. Nagy hasznot hajtott a királynak és a birodalomnak, Dánielnek a szolgálata. Esze ágában sem volt ártani Dánielnek. De látjátok, testvérek, olyat tett mégis, amit nem akart, olyat kellett, hogy tegyen, mert szerette a bűnt, szerette önmagát. És egy olyan ellentmondásos helyzetbe került, hogy dehogy gondolta ő, hogy rosszat cselekedjen Dániellel, de a bűnén keresztül bele tudott kapaszkodni az ördög, és végül az oroszlánok vermébe kellett, hogy dobja azt, akit nem is akart oda dobni. Ilyen helyzetbe került. Pedig nem ez volt az ő gondolata, hogy Dánielt én most jól megleckésztetem. Nem akart ő Dánielnek ártani, de a bűne miatt olyan helyzetbe keveredett. Az ördög által elkészített alkalom volt, amikor az ő bűne elkezdte teremni azokat a gyümölcsöket is, amiről nem gondolt. Ha valaki kábítószerezik, nem azért teszi, hogy belehaljon, de belehal. Ha valaki sokáig alkoholt fogyaszt nagy mennyiségben, nem azért teszi, hogy szenvedések árán menjen tönkre az élete, de szenvedések által fog tönkre menni az élete. Ha szeretjük a bűnt, olyan gyümölcsöket fog teremni, amire mi nem is gondolnánk. Nem csak Darius király járt így, hanem Heródes király is így járt, már több évszázaddal később, az Úr Jézus szolgálatának az idején, a Bemerítő János szolgálatának az idején. Bemerítő János megítélte a bűnt. Heródes és a felesége Heródiás nagyon megharagudtak Reá emiatt. Ez ma is így van. Valaki merészeli megítélni a bűnt, merészeli elmondani másiknak a bűnét, akkor rögtön bekerül, ha nem is egy szó szerint ide, legalább egy szellemi börtönbe. Ki vagy te, hogy ítélkezni mersz? Ismerős ez a lemez. Rögtön az ítélkezés vágyával illetik azokat, akik nevén nevezik. Te védkezel, te bűnt követszel. Ki vagy te, hogy ítélkezel? Megvan írva, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Az ilyen emberek megfeledkeznek arról, hogy az is megvan írva, hogy igaz ítélettel ítéljetek. Meg még 100 másik igehely, amelyik arra buzdít bennünket, hogy ítéljük meg a dolgokat, a helyzeteket és a testvéreknek a bűneit is. Ez Isten akarata. Ez szerint, az akarat szerint járt el Bemerítő János is, és a királynak megmondta, gondoljátok el, a kis szőrös, pusztában élő ember, nem igazán kulturált, nem igazán jól öltözött, nem igazán elegáns, egyszer csak megjelenik valahol az úton, talán valami szekéren megy a király meg a királynő, és oda kiállt neki, bűnös kapcsolatban éltek. Nem Isten szerint való a ti szerelmetek. Ez az asszony a te testvérednek a felesége, Filipnek a felesége, te nem veheted el. Ez bűnös dolog Isten előtt. Ej, te ilyen-olyan börtönbe vele. De a börtönben történik valami nagyon furcsa változás. Márk evangéliuma leír nekünk egy olyan titkot, amiről a többi evangélium hallgat, vagy az evangélium leíróinak a figyelme, ismerete nem terjed ki eddig, de Márké kiterjedt, és nagyon jó, hogy ez benne van a Szentírásban. A börtönben Heródes király beszélget Bemerítő Jánossal, és nagyon megkedveli. Nagyon sok jót olvasunk arról, hogy Heródes hogyan viszonyult Bemerítő Jánoshoz. Hallgatott rá, kikérte a tanácsát, megkedvelte, közel került hozzá. Rendszeresen beszélgettek, rendszeresen találkoztak, rendszeresen kikérte a tanácsát. egyszerűen közel került a szívéhez, megszerette őt. Esze ágában sem volt, hogy ő kivégezze bemerítő János, hogy a fejét vétesse. Sőt, inkább nagyon szerette ezeket a találkozásokat, vagy János hívatta magához, vagy ő ment le a börtönbe, hát gondolom inkább az előbbi, de ki tudja. A lényeg, hogy volt közöttük egy kapcsolat, elkezdte szeretni úgy ezt a bemerítő Jánost, az Isten szolgáját, mint ahogy Dárius kezdte el szeretni a Dánielt, csak addig nem jutottak el ezek ketten, meg majd a harmadik sem, hogy az Istent kezdjék el szeretni, akinek a szolgálatába álltak. Ez mindig nagy veszély, hogy Isten emberei sokszor kedvességet találnak az emberek előtt, de már Isten, akinek a küldöttei ők, akinek át kéne venni a fő helyet az emberek lelkében, szívében, azt már nem veszi át. Itt is ez történt. Heródes ragaszkodott bemerítő Jánoshoz, de ragaszkodott az ő feleségéhez is, ehhez a törvénytelen kapcsolathoz, amelyet Isten törvénye elítélt, és Isten elítélt, és nagyon szerette Heródes a nőket, szerette a testiességet, szerette a paráznaságot. Eljött Heródesnek a születésnapja. Nem tudjuk, hanyadik születésnapja volt, mennyire volt öreg vagy fiatal. Azt tudjuk, hogy hatalmas lakomát szervezett, és sok-sok előjárót meghívott erre a lakomára, és a Heródes feleségének a korábbi házasságából, ki tudja, lehet, hogy nem csak egy volt neki, nem csak a Filippel, hanem talán mással is, de lehet, hogy éppen az ő unoka, húga, a korábbi házasságából származó leánya, a Heródiás leánya táncolt. Hát ő bizonyára egy fiatal, csinos lány lehetett, nagyon megtetszett Heródesnek ez a tánc. Nagyon elbűvölte a vendégeket, és elbűvölte Heródest ez a tánc. És azt mondta, na ezért a táncért, a te szépségedért, a te szemedért, a te alkatodért, alakodért, kérhez tőlem valamit, akár a királyságon felét is neked fogom adni. Hirtelen, így is írja ott a Márk evangéliumában az ige, alkalmas idő attával. Eljött az alkalmas idő. Nem arra jött el az alkalmas idő, hogy Heródes átadja a szívét Istennek, hogy rendezze az életét, a bűneit. Arra jött el az alkalmas idő, hogy az ördög meg tudja ragadni őt a bűnén keresztül, és olyanra vetemedjék, amire nem is gondolt. Mert ez a fiatal lány még biztos, hogy a gyermekkorból éppen-éppen kijövőben volt, a felnőtt korba éppen-éppen bemenőbe lehetett. Hát az édesanyjától kéri a tanácsot. Mit kérjek? Hát ez túl nagy falat nekem. Édesanyám, te olyan talpra esett vagy, határozott vagy, olyan könnyen mondtál nemet az én apámnak, olyan könnyen mondtál igent ennek az embernek, neked úgy mennek a dolgok, én még olyan kis fiatal vagyok, nekem csak a szépségem van és az ifjúságom, mit tegyek? Na, az édesanyja nem gondolkodik kétszer. Ott volt a szívében a gyűlölet. Nem is kellett időt kérnie. Rögtön az jött ki, a fele királysággal szemben is, az ítélkező bemerítő János. Annak a fejét kérje, de távol. És megy a lány, megy ez a szép lány, ott vannak a vendégek, na mit fog kérni? Milyen izgalmas pillanat! Mit fog ez a leány kérni? Tényleg a fél királyságot? Vagy egy nagy tál aranyat? Vagy valamilyen világ körüli túrára kéri, hogy a király vigye el, vagy valami nagy dolgot kére magának, egy palotát, vagy valami gazdag férjet. Ehelyett egy megdöbbentő hír érkezik az egész vendégségnek, ámul, bemerítő János fejét egy tábad. Ki az a bemerítő János? Talán a legtöbben nem is tudták, talán hírből hallottak. Ő az a nagy prédikátor, ahova sok-sok ember elmegy a Jordán mellékére, és általa bemerítkeznek, és Istent hallgatják, bolond beszédeket szóló ember. Hát neki a feje ennyire sokat ér, hogy felér a fele királysággal, ennyire sokat ér a gyűlölet, ennyire sokat ért. De Heródes nem akarta bemerítő János lefejezni, ezt ott Márk leírja. Nem akart ő lefejezni, de ígéretet tett, de a vendégek miatt, de annyira szép az a lány, annyira varázslatos, nem tudta magát megtartóztatni. Talán ha fele királyságát kérte volna a lány, akkor is elgondolkodott rajta. Jaj, mibe mentem én bele? De a bűnnek ilyen a természete. Olyan dolgokba visz bele bennünket, hogy nem is akarjuk azt feláldozni. De abban a pillanatban nem gondolkodunk. És bemerítő Jánosnak le kellett venni a fejét, parancsot adott Heródes a hóhérnak, biztos vádolta a lelkiismeret, biztos azt mondta, ezt azért nem akartam elveszíteni ezt az embert. Úgy megérintette a szívemet, amit mondott, annyira tiszta volt az ő élete, az én mocskos életem, meg a feleségem mocskos életéhez, meg a lánya mocskos életéhez képes, meg ennek az egész vendégseregnek a mocskos életéhez képes, annyira kitűnt, de most fel kell, hogy áldozzam, mert én igazából ezekhez a mocskosokhoz tartoztam. És nem tudtam átbillenni. Nem tudtam levetni a palástot. Nem tudtam itt hagyni a tisztátalan kapcsolatomat és a palotát. És nem tudtam odaállni mellé a pusztába, és azt mondani, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem tudtam azt mondani, én is megtértem. Király voltam, de most koldus vagyok. Bemerítő János szánysegédje, fegyverhordozója, a másodrangú prédikátor, a kis bizonyságtevő, milyen jó lett volna, az lett volna belőle, mint Pál apostolból, akit a magas lóról szállított le Isten, és elmondta, én, aki egykor üldöztem, most hirdetem a Krisztust. Milyen csodálatos lett volna, ha Heródes király kiszolgáltatja magát Isten akaratának, de ennél a fordulópontnál rossz irányba billent, és az ő bűnénél meg lehetett fogni, és olyan dolgot cselekedett, amit nem is akart. Olyan irányba indult el, amilyen irányba nem is akart, mert volt egy erős összeköttetése a bűnnel, a testiséggel, a paráznasággal. A harmadik ilyen szereplő a Szentírásban, és persze lehetne még talán többet találni, de most ez a három elég lesz ahhoz, hogy előttünk példázza azt, hogy milyen veszély fenyeget bennünket, mert végtére rólunk van szó, igaz? Minden ige hirdetésnek minket kell megcéloznia, Isten nekünk üzen. A harmadik ilyen személy Pilátus volt. Pilátus, akihez hozzák az Úr Jézus. És mondják a zsidók a gonosz vádakat, nem szabad, hogy éljen, feszíts meg. És Pilátus nem érti a helyzetet. Azért nem érti a helyzetet, mert átlátja. Átlátja a helyzetet. Tudja, hogy irítségből adják át neki. Tudja, hogy nem követett el semmi bűnt. Kettős mérleggel mér Pilátus, de most ebben a helyzetben jól teszi. Nem azt jelenti, hogy kétféleképpen, majd úgy is igaz, hogy kétféleképpen dönt, és előjön itt is, hogy a bűn miatt, de inkább úgy mondom, hogy kétfajta mérlegen méri le az Úr Jézus esetét. Először leméri a jó, római jognak a mértékét. Elkövetett valamit a birodalom ellen. Elkövetett valamit a császár ellen. Volt-e valamilyen lázadás, vagy gyilkosság, vagy lopás, vagy valamilyen olyan rendbontás, ami miatt el lehetne ítélni, hát ő, mint szakember, mint hadvezér is, meg jogász is, mert ez a kettő akkor összefonódott, megállapítja, hogy ilyen nem történt. Aztán erkölcsileg vizsgálja meg ezt az embert. Kíváncsi arra, hogy mit tanít. Kíváncsi arra, hogy mit mondanak róla. Hogy a zsidó jobb gyakorlatban, a zsidó gondolkodásban milyen bűne lehet? Mert a római gondolkodásban nincs bűne. De nézzük meg, hogy a zsidó hitvilágban mit jelent ez az ember, miért haragszanak így rá. Ő a zsidó királya. Hát ezen komolyan elgondolkodik. Ez már azért ellentétes a római joggal is. Valaki királynak nevezi magát, holott van király is, van császár is, van helytartó is. De úgy látja, hogy ez ártalmatlan dolog. Mert ez csak egy olyan vallási királyság. Mondja is Jézus, az én országom nem e világból való. Úgy Pilátus megnyugszik. Na jó van, akkor te nem jelentesz ránk veszélyt. Mert az én embereim, az én szolgáim harcolnának, értem, ha az én országom e világból való volna, de az én országom nem e világból való. Jó van, akkor tőletek nem kell, hogy tartsunk. Majd Pilátus még inkább megtöbben azon, amikor azt hallja, hogy Isten fiává tette magát, akkor azt mondja az írás, János evangéliumának a leírásában még jobban megrémült. Míg azt látja, hogy egy király addig is megrémül, de amikor azt mondja, hogy Isten fiává tette magát, még jobban megrémült. Talán ő, mint római ember, sok Istenben hitt. Talán a sok Isten között ott volt a zsidók istene is. Nem tudjuk. Lehet, hogy volt egy főistene, és igazából abban hitt, de hogy Isten fiaként találkozik valakivel, hát ilyet már az ő vallásában hallott, de még ilyennel nem találkozott is. Nagyon komolyan megrémül. Mi akar ez lenni? Ki vagy te igazán? Próbára teszi a zsidókat. Megkorbácsoltatja az Úr Jézust. Hát az egy csúnya látvány, amikor valakiról már a hús foszlik le, és kigúnyolva, leköbdösve, tömis koronával a fején, odállítja a zsidók elé. Na nézzük csak, nem bújik ki a szög a zsákból. Mi a reakció? Bántottam a ti királyotokat. Zugolódtok? Haragusztok? Lázadoztok? Kifütyültök? Megdobáltok paradicsommal vagy kövekkel? Itt vannak a katonák. Na nézzük csak, ugrasszuk csak ki a nyúlt a bokorból. Ki ő nektek? Hogy tekintetek rá? És látja, hogy ezek csak ugyan nagyon gyűlölik. Látja, hogy ezek csak ugyan azt akarják, mennyi a tovább. Kevés az, hogy így összetörve, megalázva látjuk. Kevés ez a tövis korona. Kevés a fa. Egy nagyobb fát adj neki. Kevesek ezek a tüskék. Nagyobb szúrás adj neki. Keresztre vele feszítsétek meg. Feszíts meg. És ahogy elgondolkodik Pilátus, többször beszél a néppel, többször beszél Jézussal. Máté leírja, hogy a felesége üzen Pilátusnak, semmit ne tegyél, ne álts ennek az embernek, mert álmot láttam éjjel. És az Úr üzent a feleségnek és rajta keresztül Pilátusnak, hogy vigyázz, mit akarsz tenni, mert ez egy szent ember. Ne bántsad. És ott harcol a lelki ismeretével. És azt olvassuk, hogy Dáriuszhoz hasonlóan Pilátus is azon van, hogy szabadon bocsáthassa Jézust. Megérinti ennek a személyiségnek az ereje, a tisztasága, a szentsége, az alázata, a mondatai. Látja, hogy nem egy súlycsoportban vannak, látja, hogy nem partnerek. Higgyél csak, menjél, sőt, tisztelni foglak ezután. Nem akarta ő megölni, úgy valahogy a szívébe zárta az Úr Jézus Pilátus. És itt jön megint, amikor az ördög megkeresi az alkalmat, és megtalál egy kiskaput. A Pilátusnak a bűnét. Pilátusnak az istentelenségét. És a zsidó vezetőkön keresztül az ördög megtalálja azt a gyenge pontot, ami miatt aztán Pilátus is olyat tesz, amit nem akar. Ki is ábrázolja. Én mosom kezeimet. Igaz, ő ítéli halálra, de azért ő mossa kezeit. Igaz, milyen kétszínű játék ez. Azt mondják neki a zsidó, ha nem feszíted meg, nem vagy a császárnak a barátja. A császár barátja, azt nem úgy találták ki a zsidók. És nem is csupán egy olyan barátságra kell gondoljunk, mint ami közöttünk is lehet itt a gyülekezetben, hanem ez egy fogalom volt. A császár barátjának lenni az egy nagyon belsőséges, meghitt közösséget jelentett a világ akkori legnagyobb hatalmú emberével. Nem sok ember mondhatta el magáról, hogy a császár barátja, és nem sok helytartó. Pilátus olyan helytartó volt, aki különösen közel állhatott a császárhoz, a császár barátja volt, bizalmasa volt, akivel a császár megosztotta a terveit, a gondolatait, az akaratát, benfentese volt a császárnak. És elgondolkodott Pilátus, mert ő most megértette, hogy a Jézus királysága az nem fenyegeti sem a császár hatalmát, sem az ő hatalmát, de hogyha ezt majd a zsidók a császárnak mondják el, vajon a császár ezt megérti-e? Nem azt fogja elmondani, hogy mit csinál ez a Pilátus ott Judea tartományában? Hát, Vajon tán ő is fellázad ellenem, hogy királyokat engedott élni, és a zsidóknak királyuk van? Hát miért nem öli meg az ilyet? És rájött Pilátus, hogy neki az egzisztenciája, a rangja forog kockán, és kegyvesztetté válhat a császár előtt. És akkor azt mondja, mély levegőt véve, hát akkor vigyétek, azt feszítsétek meg. Inkább ezt a becsületes ember halljon meg, mint hogy nekem a rangomon, az egzisztenciámon csorba essék, mint hogy az én megélhetésem váljon kérdésessé. És feláldozta Jézus azért, hogy ő megmaradhasson abban, amit ő nagyon szeretett, az ő bűnében, az ő pozíciójában, az ő helyzetét, hogy megragadhassa. Feláldozta ezért az Úr Jézust. Látjátok, testvérek, hogy amikor valaki ragaszkodik a bűnhöz, nem nyilvánosan, nem látványosan, úgy titkon. A szíve mélyén ott van valamilyen bűnnek a szeretete. Ezt az ördög alkalom adtán, időt készítve kihasználja. És az az ember, aki szereti a bűnét és ragaszkodik hozzá, az olyan dolgokról marad le, olyan dolgoktól esik el, amiket meg akart volna ragadni. De nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az egyiket szereti az ember, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az egyiket megveti. Ebben a három helyzetben olyan embert láttunk, akiknek kialakult egy kapcsolata Isten embereivel és Istennel, de ezeket végül fel kellett, kénytelen, kelletlen, fel kellett áldozniuk azért, mert jobban szerették magukat, jobban szerették a világot, jobban szerették a bűnt. Most szeretnék három olyan kisebb csoportra kitérni, akiknél éppen fordított volt a helyzet, hogy lássunk jó példát is. A figyelmeztetés után lássuk azt is, hogy milyen az, amikor valaki kötődik a világhoz, kötődik a bűnökhöz, de kialakul egy kapcsolat Jézussal, és ez a kapcsolat tovább segíti őt, és ellen tud állni a bűnnek és a világ. Az első ilyen esemény az Úr Jézus születésekor zajlik le. A második ilyen esemény az Úr Jézus halálakor. A harmadik ilyen esemény az Úr Jézus feltámadásakor. Mind a három esetben kisebb csoportot találnak. Itt most nem személyek, hanem csoportok lesznek. Nem egyes személyek, hanem kis közösségek. Hogy a napkeleti bölcsek hányan voltak, igazán nem tudjuk. Hogy nem királyok voltak, azt tudjuk. Hogy az a katolikus egyházból származó hagyomány, hogy három királyok, azt nagyon gyorsan felejtsük el, hogy az egyik fekete színű volt, a másik ilyen, a harmadik olyan. Ez egy mese. A Szentírás azt mondja, hogy ezek mágusok voltak, csillagjósok voltak, ezzel foglalkoztak. A babilóniaiak nagyon nagy szakértelemmel foglalkoztak csillagászattal. Összefonódott ez az ő hiedelmeikkel, vallásukkal, és egy ilyen csillagjóslás lett ebből asztrológia. De hogy mennyire tudományos, az is bizonyítja, hogy például a 60-as felosztása az időnek, az tőlük származik. Hogy 1 óra 60 perc és 1 perc 60 másodperc, az Babilóniából jön. Hát ezek a tudósok, ezek a papok, ilyen-olyan mágusoknak lehet őket nevezni, az eredeti görög szöveg, így fogalmaz, hogy hoi magoi. Ez azt jelenti, hogy mágusok. Mágusok voltak. Jöttek ezek a mágusok, és Isten egyszer csak üzen nekik. Akik fürkészik az Isten teremtett világát úgy ésszel is. Nem csak a vallás oldaláról megközelítve, mert az már idegen vallás volt, pogány kultusz, de ésszel közelítik meg a teremtett világot, úgy, ahogy a római levélben olvassuk, hogy Isten teremtéseinek értelmes vizsgálata által el lehet jutni Istenig. És azok, akik eljutnak odáig, de nem dicsőítik úgy, mint Istent, azokat Isten kiszolgáltatta hiába való gondolatoknak. Ezek az emberek vizsgálják az eget, és egyszer csak kirakják, megfejtik, hogy a zsidó királya megszületett. Ezt üzente az ég! Az egek hirdetik az Isten dicsőségét. Ha jól emlékszem, 19. Zsoltár. Hirdetik az egek. Csak jó, kell érteni hozzá. Na, ezek az emberek évszázadok hagyománya, tudománya alapján megfejtették az égnek a titkait, az üzenetét. A zsidó királya megszületett, de ő az egész föld királya. És nem csak a zsidóknak kell őt felkeresni és dicsőíteni, hanem menjetek el ti is. Elindulnak a mágusok, elindulnak a varázslók, elindulnak a tudósok, hogy hárman voltak, ketten voltak, ötvenen voltak, nem tudjuk, biztos egy kisebb csapat lehetett, hova mennek a zsidó királyát megkeresni, mint mennek a palotába. És nincs a palotába a zsidó királya, van ott egy király, de az nem az, akit ők keresnek. És Heródes megkérdezik, hogy hol a zsidó királya, jöttünk tisztelni. Azt hitték, hogy a királyfi az. De hát nem volt kisgyerek, a királynak nem született akkor kisfia. Valahol máshol kell keresni. Heródes rögtön gyanít is valamit, és üzen, hogy jöjjenek ide a írástudók, hol kell megszületni a messiásnak. Milyen érdekes, egy valaki hitt abban, hogy megszületett a messiás. Amikor az Úr Jézus feltámadt, akkor is ez a helyzet. A farizeusok hitték, hogy feltámadt, de ellene támadtak. Az Úr Jézus feltámadt, ők meg ellene támadtak. Itt is Heródes rögtön kapcsolódott, hogy mi a helyzet. A proféciák beteljesednek. Megszületett a messiás. Na, akkor kiírjuk. Nekem nem kell, amiről Isten beszél. Nekem nem kell, amit a proféták mondanak. Nekem nem kell az, amit Isten adott, akit Isten adott. És hallják a proféciát, és Mikeás könyvéből idéznek, hogy Betlehemben kell megszületni, és úgy Heródes gondolja, na kihasználom ezt a helyzetet, menjetek csak, puhatolódzatok, keressétek meg, titeket úgy látom, Isten vezet, majd kihasználjuk ezt a vezettetést. Ti majd elvezettek engem szépen ahhoz a királyhoz, és majd én végzek azzal a királlyal, mert én kell legyek a király. Elmennek ezek a napkeleti bölcsek, és jó, hogy már a fordítás így hozza, mert tényleg bölcsek voltak. És imádják a Krisztust, imádják a messiást. És nem félnek a zsidók úgynevezett királyától, Heródestől, nem félnek. Hanem az ő kérésével ellentétben kerülő úton hazatérnek. És biztos vagyok benne, hogy a szívükben elvitték magukkal azt a kisdedet. Biztos vagyok benne, hogy az eseményeket elvitték magukkal. A Betlehem felett megjelenő csillag csodája, természeti csodája és természet feletti csodája. Biztos, hogy egy életre elpecsételte bennük azt, ez az ember, ez a fiú, ez a világnak az üdvözítője. Biztos, hogy így mentek el. És tudtak nemet mondani a királynak. Nem mondták azt, hogy de kifoszthat bennünket, megölhet bennünket, árthat nekünk, utánunk küldheti a titkos ügynökeit, és azok megölhetnek minket. Nem foglalkoztak már azzal, mert Isten szólt hozzájuk, Isten angyala üzent nekik, hogy más úton menjenek. Szívükben Krisztusnak kötelezték el magukat, pedig egy idegen kultúrából jöttek. Egy idegen vallásból jöttek. Egy távoli országból jöttek. Meglettek fenyegetve is, hogy mondjátok meg, hogy hol van az a fiú, hol találjátok meg azt a gyermeket. De ők a szívükben már Krisztusnak kötelezték el magukat. Milyen jó, hogy nem visszafele billentek ezen a forduló ponton, hanem átbillentek ezen a mélyponton, és tudták azt mondani, neked engedelmeskedünk, Uram. Te szóltál nekünk csillagon keresztül, szóltál nekünk angyalon keresztül, mi téged követünk. Aztán, amikor az Úr Jézus meghal, akkor a sötétségből előmerészkedik két ember. Az egyik Arimátiai József, a másik Nikodémus. Leírja az ige, hogy Arimátiai József az Úr Jézus tanítványa volt, de. Sajnos ott van ez a de. Csak titokban a zsidóktól való félelem miatt. Neki is volt egy pozíciója, neki is volt egy rangja, egy tanácsbeli férfiú volt, ez az arimátiai József, gazdag ember volt. Ha most kiderül, hogy ő az Úr Jézusnak a tanítványa, az Úr Jézusnak a követője, akkor kizárták volna, nem csak a vezető körből, nem csak a nagy tanácsból zárták volna ki, hanem még a zsidók közösségéből is kizárták volna. Az egy végzetes kiközösítés, amikor valakit onnan kizárnak, mert ma, ha egy ember kizárnak a gyülekezetből, elmed egy másikba, vagy alapíthat egy újabb, a zsidóknál nem így volt. Az egy olyan megbélyegzés volt, hogy azt attól nagyon féltek. A vak embert kizárták a zsidók közül, mert messiásnak vallotta azt, aki meggyógyította Jézust. Majd Jézus befogadta őt. Tehát ott megtalálta a közösséget, de ez az ember túl gazdag volt ahhoz, hogy ezt felvállalja. Titokban Jézus tanítvány. Hát, ilyen azért ne legyen közöttünk. Sajnos ismerek egy-kettőt, aki az emberek miatt, a családja miatt nem meri felvállalni, hogy ő Jézus Krisztus szereti. Nem mer tovább közeledni az Úr Jézushoz. De amikor az Úr Jézus meghal, akkor ez egy Istentől elkészített alkalom volt arra, hogy színt valljon arimátiai József, meg Nikodémus is, aki meg éjszaka ment oda Jézushoz, egészen hasonló okokból, ő is a nagy tanácsnak a tagja volt, és nem akart, hogy meglássák, hogy ő Jézussal beszélget. Titokban megy oda éjszaka. Leplezik a Krisztussal való kapcsolatukat. De mikor meghalt az Úr Jézus, amikor segíteni kellett az ügyön, mert hova temessék? Jön már a szombat, akkor nem lehet temetni. Még péntek este gyorsan el kell temetni. De hát hirtelen jött ez a halálos ítélet, hirtelen jött a helyzet. A család, a rokonság szegény is volt, nem is tudott felkészülni a temetésre, mi legyen most. És arimátiai Józsefnek a szíve a helyén van, és elmegy Pilátushoz, kikéri a testét, és a saját maga sziklába vált sírjába eltemetteti az Úr Jézust, vállalja a költségeket, vállalja a nevét, adja magát. Igen, én tisztelem ezt a Jézust. Igen, én szeretem. És akkor előjön a sötétségből, és előjön Nikodémus is a sötétségből, és felvállalják, hogy ők tisztelik, hogy ők szeretik. Hogy ők tisztességes temetést adnak neki. Jobb lett volna, ha életében vállalják fel. De ha már ezt készítette el Isten, hogy a halála rendítette meg őket annyira, hogy most már azért csak oda megyek. A halál az egy megrendítő dolog, igaz? Nagyon sok minden megváltozik, amikor valaki meghal a családban. Akkor a rokonok is vagy hajba kapnak, vagy kibékülnek, vagy csak találkoznak csupán. Azok, akik talán évtizedek óta gyűlölettel néztek egymásra, a sír nagyon sok mindent leleplez, és nagyon sok embert összehoz. Ez történt Jézus sírjánál is. Oda hozta a sötétből elő bújó embereket, és kifejezték azt, hogy mi szeretjük őt, hogy mi tiszteljük őt. Volt erős kapcsolatuk a nagy tanáccsal, a Krisztus gyilkosaival, de mégiscsak átbillentek a holtponton és vállalták az Urat. És amikor az Úr Jézus feltámad, akkor még ezt nem tudva az emmausi tanítványok, ők ketten voltak, ugyanúgy, mint Nikodémus és arimátiai József, teljes lelki összetöretésben mennek vissza Emmausba, oda, ahonnan jöttek, elhagyták a tanítványok közösségét, visszatértek a régi életvitelhez, letettek minden reménységről, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt az ő bűneiből, de hát már 3 napja befagyott a víz, nincs életjel. Mindennek vége. Itt letettek, belefáradtak az egészbe, megbánták azt is, hogy annak idején elkezdték követni Jézust. Mert úgy gondolták, hogy az Úr Jézus majd valami hatalmas, csodás dolgot tesz, visszaállítja az országot Izraelnek, új politikai hatalmat hoz létre, lerázza a római igát, a világ ura lesz, vagy legalábbis a zsidóké, de csalódottan mennek haza. És amikor megjelenik nekik az Úr Jézus, akkor tudnak váltani. Tudják azt mondani, hogy menjünk vissza. Hát azért indultak el ők Jeruzsálemből, hogy elérjenek még az ő helyükre, Emmausba, lakóhelyükre, sötétedésre. Jól számolták ki az időt, megérkeznek sötétedésre. Éjszaka nem nagyon szoktak koroszkálni a zsidók annak idején, nem volt még reflektor vagy zseblámpa, de most, hogy van, így sem nagyon szoktunk legfeljebb autóval, de akkor ez még nem volt. És éjszaka kellős közepén, amikor meggyőződnek arról, hogy Jézus valóban feltámadt, akkor fordulat áll be náluk. Éjszaka indulnak el, mennek vissza Jeruzsálembe, és mondják, hogy itt feltámadt Jézus. Mégiscsak igazat mondott, csak nem úgy, ahogy mi gondoltuk. Félreértettük őt. Másféle királyságot állít fel, de ebben a másféle királyságban is akarjuk, hogy szerepünk legyen, hogy ott legyünk, hogy szolgáljuk őt, mert él, és érdemes ő neki szolgálni. Nem lehet legyőzni. Csodálatos fordulat áll be az életükben. Már ők elkeseredtek, leestek, legyengültek, már úgy gondolták, vége mindennek, de mégiscsak kötődtek annyira Jézushoz, hogy amikor meggyőződtek arról, hogy feltámad, akkor meg tudjanak fordulni, szó szerint is, de belül lélekben is meg tudtak fordulni. Látjátok, testvérek, hogy vannak olyan emberek, akiknek kialakul egyfajta viszonyuk Istennel és Isten embereivel, de a bűnhöz való kötelékük, a bűnhöz való kötődésük visszarántja őket a mélységbe, a semmibe, a sötétségbe. És láttunk olyan embereket is, akik ugyan kötődnek a világhoz, kötődnek a bűnökhöz, van egy múltjuk, van egy hátterük, van egy alapjuk, de el tudnak ettől szakadni, mert létrejött egy elszakíthatatlan kapcsolat Jézus Krisztussal. Ezek után, hogy láttuk ezt a két fajta sorsot, kétféle sorsú embereket, akik közül hárman visszafele zuhantak, három csoport pedig átbillent a holdponton, ezek után jöjjön a két kérdés. Az egyik kérdés az, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, akkor neked milyen lesz a viszonyod vele, és milyen lesz a viszonyod a bűnnel. A másik kérdés pedig az, hogyha az Úr Jézus ma jönne vissza, akkor mi lenne a helyzet? És én nem is folytatom tovább, ezek a kérdések indítsák el bennünk a megfelelő gondolatokat, és indítsanak bennünket megfelelő tettekre. Amen. Amen.